Csizmadia Ervin politológus, a Méltányosság politika elemző központ igazgatója, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják az infostart.hu oldalon, és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. A stop soros törvénycsomag volt az egyik első jelentős változás az új kormány alatt. Mi Soros György, mint jelenség, mint entitás szerepe a politikában?
Nyilván ennek egy nagyon hosszú története van megint csak. Nem fogok nagyon hosszasan a régi dolgokról beszélni, de éppen most olvastam, mert nekem, én is emlékeztem már rá, hogy például Soros György a Tusnádfürdői rendezvénysorozatnak is egy fontos mecénása volt a 90-es évek legelején, tehát ő volt az, aki pénzügyileg, vagy akár még ötletileg is ezt az egész dolgot támogatta, meg egy csomó olyan dologban benne volt, ami a magyar rendszerváltásnak fontos eseménye volt, például Fidesz vezetők ösztöndíjait biztosította, és így tovább. Ezeket azért fontos tudnunk, mert valószínűleg ennek azért komoly szerepe van azokban a mai konfliktusokban, amik ott vannak. Tehát magyarán két szereplő, egyszerűsítsük le, a Fidesz és Soros György kezdetben jobban vannak, Soros György a Fideszben látja azt a jövőbeli reménységet, amelyik a magyar rendszerváltás után a magyar demokrácia fő ereje lesz, és ezt a Fidesz, ezt a reményt, ezt a várakozást nem tudja beteljesíteni.
Annyiban betudja, hogy a magyar politika fő ereje lett.
Hát abból a szempontból igen, de Soros Györgynek mondjuk így a nyitott társadalomra vonatkozó elképzeléseit, a demokráciára vonatkozó elképzeléseit, stb. Ezt a Fidesz valóban nem tudja képviselni, tehát szerintem a közöttük lévő konfliktusnak az alapja, mint nagyon sok esetben, hogy közel voltak egymáshoz, voltak konkrét elvárások, elképzelések, és menet közben ez a dolog valahogyan megváltozott. Nyilván ez a változás összefügg azzal, ahogyan a Fidesz 1994 után maga is más ideológiai pólusra került át. Tehát önmagában azért ne felejtsük el azt, hogy egy nyugati nézőpontból egy kelet-európai konzervatív nézőpont már önmagában is, gyanús valamennyire. Tehát az, hogy a Fidesz letette a liberális, tógát, és konzervatív pártá vált, ez már önmagában is probléma. Ezt számos szerzőtől ismerjük, hogy nyugat-európai konzervatív pártok voltak éppen liberális pártok. Ugye, például a CDU-t, hogyha megnézzük. Tehát ott nem az van, hogy ezek a hagyományos keresztény értékek, meg nem tudom, hogy micsoda, hanem van nekik egy nagyon erős ideológiai pólusuk. A Fidesznek meg egyre kevesebb lett menet közben, és nyilván ez az egyik ok. A másik pedig hát az, hogy mára ugye a Fidesz már nem csak, hogy nem liberális párt, hanem a konzervativizmusa is bizonyos értelemben megkérdőjeleződik, mert én olvasom nap mint nap, hogy hova tovább Nyugat-Európában a Fideszt már a nyugati szélsőjobb vezető pártjának tekintik. Tehát itt egy nagyon, nagyon érdekes, értelmezési verseny is van, hogy tulajdonképpen a Fidesz az milyen jellegű párt 2018-ban, és Soros György számára nyilvánvaló, meg nagyon sokak számára a Fidesz elmozdult a jobboldali mainstream pólustól is, tehát nem véletlen szokták mondani, hogy semmi köze Angela Merkel pártjához, mert az teljesen más vonalon áll, és így tovább. Ha meg a Fidesz szempontjából nézzük Soros Györgyöt, akkor azt tudom mondani, hogy milyen érdekes, hogy amióta így fasírtban vannak, azóta Soros Györgyből hirtelen spekuláns lett. Anélkül, hogy más tulajdonsága is lenne.
De Soros György ugye korábban is spekulációval foglalkozott, csak a spekulánság az nálunk egy ilyen csúnya dolog.
Hát ráadásul nem csak spekulációval foglalkozott, mert azért hozzuk be itt azt a jótékonysági szerepet, amit azért nem lehet teljesen spekulációnak tekinteni. Az előbb már utaltam Tusnádfürdőre, ösztöndíjakra, támogatásokra. Nem tudom, készültek olyan kutatások, amelyek megnéznék, hogy Soros György Magyarországon mi mindent támogatott mondjuk az 1990-től 2018-ig, mert ma úgy tűnik, mintha csak civil szervezeteket támogatna, amelyek szét akarják Magyarországot, robbantani, és a határt le akarják rombolni, és bevándorlókat akarnak betelepíteni az országban. Tehát nyilván ezek elrajzolt képek. Tehát itt önmagában ugye mit tud hozzátenni a politológia, vagy mit tud hozzátenni az elemző? azt, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek a szerepek sokkal bonyolultabbak. Tehát nyilvánvaló, hogy Soros György nem csak egy spekuláns. Van egy ilyen vonatkozása is a tevékenységnek. Nagyon fontosnak tartanám, hogy erről a tevékenységről Soros György hívei, ha tetszik, a bal liberális ellenzéki oldalon lévők ismerjenek, akarjanak beszélni. Tehát
látott erre példát?
Nagyon keveset. Nagyon keveset, és ezt én nagyon őszintén szóval hibának gondolom. Ez is beszéltünk korábban a helyzetértékelésről, hogy az ellenzék szempontjából mennyire fontos, hogy értékelje a helyzetet. Ez is a helyzetértékelésnek egy eleme. Az nem ellenzéki politika, hogy azt mondjuk arra, amit a kormány mond, hogy ez hülyeség, és ezzel nem foglalkozunk. Vagy azt mondjuk, hogy összeesküvés elmélet, és ezzel nem foglalkozunk. Az embereket szemmel láthatólag ilyen megfogalmazásokkal nem lehet mondjuk az ellenzéknek maga mellé állítani, hogy összeesküvés. Nem is értik, hogy mi ez a dolog, hanem valahogyan az ellenzéknek is szerintem azt el kell ismerni, hogy ott felmerülhetnek kérdések, amikre nekik is választ kell adniuk, és szerintem az embereket az azért érdekelné, hogy egy kicsit összetettebb választ adjanak. A kormányt se ad összetett választ természetesen, de a kormányt másokból szeretik a választóik, hogy úgy mondjam, megvédi Magyarországot, és így tovább.
De erre milyen összetett, igaz és hatásos ellenzéki választ lehet adni a migráció problémájára? Amikor kezdetben azt mondták, hogy ez nem is létezik. Majd később, mikor láttuk itt Budapesten, meg a magyar autópályákon, hogy menetelnek az emberek, akkor már nem lehetett azt mondani, hogy ez nem létezik. Majd végén azt mondták, hogy hát utálják a kerítést. Hiller István mondta itt abban a székben, de mondjon valaki jobbat.
Igen, nézze, itt erre azt tudom mondani, hogy összetettebb válasz az. Tehát, hogy mondjam, Soros György egy olyan gondolkodó, aki nagyon régóta ír erről a bizonyos nyitott társadalom dologról. Hát szerintem az ellenzéknek például lenne egy olyan kötelezettsége, hogy elmeséli, elmondja, egy narratívába helyezi akár azt, hogy Soros György mit gondol a világról. És ahhoz nekünk mi a viszonyunk.
De akkor arra kérdésre is választ kéne adni, hogy akarunk-e mi itt, ellenzéki pártok, nyitott társadalmat? Akarjuk-e, hogy sokan települjenek be Magyarországra? És ha ennek a vége az, hogy akarjuk, akkor ez a választáson nem biztos, hogy egy népszerű eredményt hoz.
Igen, de azt már tudjuk, hogy milyen az az ellenzék, amelyik nem mond semmit. Azt még nem tudjuk, hogy milyen az az ellenzék, amely például ilyen kérdéseket felvállal, mert ezek konfliktuózus kérdések. De mondok önnek más valamit, ami nem feltétlen Soros Györgyhöz kapcsolódik, de nagyon hasonló rugóra járt. Ez pedig az, hogy amikor Magyarország mondjuk a NATO-hoz csatlakozott, vagy az, hogy az Európai Unióhoz csatlakozott, akkor sem nagyon voltak tulajdonképpen ellenvélemények. Tehát az, hogy miért lenne nekünk rossz a NATO, és miért lenne rossz az Európai Unió. Nyugat-Európa összes országában, amielőtt csatlakoztak, ugye a 70-es, 80-as években, megjelentek az ellenhangok, és ez a természetes egy demokráciában. Tehát, hogy nem kell mindenkinek szeretni azt a vonalat, ami éppen az uralkodó vonal, hanem ettől demokrácia, hogy vélemények pluralizmusa van. Magyarországon pedig azt látom, hogy a vélemények pluralizmusától voltak éppen félünk. És azt mondjuk, hogy akkor nem mondunk semmit, vagy ilyen sommás véleményekkel intézzük el. Hát Soros Györgyről komoly vitát lehetne és kellene folytatni. Komoly vitát lehetne és kellene folytatni a határzárról. Miért jó mi? A nyitott társadalomról, amit ön mond. Ha ezt a kérdést felvetjük, hogy nyitott társadalom, akkor például föl lehet azt a kérdést tenni, hogy ugye Soros György a nyitott társadalom fogalmát a kommunizmus ellenében fogalmazta meg. Tehát azt mondta, hogy ezek a 80-as évekbeli szovjet típusú társadalmak, zárt társadalmak, velük szemben a demokrácia fele kell nyitni. Tehát ha ezt a fogalmat, hogy nyitott társadalom mára használjuk, akkor azt mondjuk, hogy ez a mai korszak pont olyan, mint a kommunizmus volt. Valóban olyan? Valóban elég, hogyha azt mondjuk, hogy autokrácia, kommunizmus, nem tudom micsoda, egyúttal hortizmus? Mert ez szokott ugye a másik oldalról jönni. Most itt azért lenne feladat, ami már viszont el kell mondani, hogy ez már nem csak feltétlen párt feladat, hanem ez bizony értelmiségi, szaktudományos, elemzői munka is. Tehát itt igazából én az elemző munkát is hiányolom ebben az egészben, hogy erről nem esik sokkal több szó, ami szerintem hiba.
Mit remélhetne az ellenzék a kérdések asztalra tételétől és a konfliktusok kiélezésétől, amikor a konfliktusok élezésének a technikáját a Fidesz tökére vitte az elmúlt időszakban, és eredményekre is vitte?
Hát önnek nagyon igaza van, hogy ezt fölveti, mert szerintem ez a konfliktus szó körül érthetjük meg a Fidesz sikerének az okát. A Fidesz szerintem jobban olvassa azt, hogy voltak éppen azzal lehet előre menni, hogyha bevállalunk konfliktusokat. Az ellenzéknek pedig az ellenstratégiája, hogy minden konfliktus rossz, amit a Fidesz gerjeszt. Ebből következőleg mi állandóan a konszenzust, az egységet...
Szeressük egymást, minden rendben, ismerjük el a másik.
A Fidesz ne szeressük, mert a Fidesz nem lehet szeretni, mert az borzasztó. Viszont nem értik meg, hogy konfliktusokon keresztül tudunk előre menni. Tehát ez viszont megint fölveti, sajnos azt kell mondjam, fölvet egy újabb kérdést, hogy mit jelent a nyugat az ellenzéki gondolkodás szempontjából. És én azt gondolom, hogy sok mindent jól látnak, hogy a nyugatnak például az intézmények milyen fontos, nyugaton az intézmények milyen fontos szerepet játszanak, de azt nem látják, hogy a konfliktusok mennyire fontos szerepet játszanak.
Elvárik a vér a víztől.
Hát így...
Mindenki tudhatja, hogy hova álljon, mit támogasson, ki a sajátom a politikában.
Igen, csak ehhez mondom, azt kellene, hogy ez a PC-nek nevezett... hogy mondjam, látásmód. Tehát, hogy bizonyos dolgokról azért nem beszélünk, mert annyira magától értetődőek. Ugye ez Magyarországon tökélyre van fejlesztve az ellenzék által, tehát, hogy meg akarjátok kérdőjelezni ezt, meg azt, meg azt. Hát ti barbárok vagytok lényegében. Csak egy probléma van, hogy ez a szó, hogy barbár, ez a római birodalomban sem azt jelentette már, hogy negatív. Most bocsánat, hogy ezt mondjam. Tehát a római birodalomban a barbárokat is megpróbálták ugye integrálni, ha már ennél a kifejezésnél vagyunk. Tehát nem lehet magyarán mindent megkerülni és azt mondani, hogy a klubba titeket nem lehet beengedni, fideszeseket, mert ti megkérdőjelezitek ezt, azt, amazt. Miközben a klub már önálló szabályokkal rendelkezik a Fidesz kormányok által. Tehát ez a nagyon érdekes, hogy mintha két klubban játszanánk, az ellenzék egy külön pályán, a kormány egy külön pályán, és ha valamit hiányolni lehet, az, hogy a jövő Magyarországán tulajdonképpen ezt a két pályát, ezt egyesíteni lehet-e, vagy pedig egy kapuzás megy, hogy a labdarúgáshoz térjünk, vagy nem tudom micsoda. Tehát úgy játszunk látszólag labdarúgó mérkőzést, hogy nem egy pályán van a két társaság.
De az ellenzéki pártok, a sok ellenzéki párt pályája, azok közül melyik az esélyesebb a sikerre? És egyáltalán mi az ellenzéki siker kritériuma egy harmadik, kétharmados kormány Fidesz győzelem után?
Egyetlen ellenzéki párt sem esélyes pillanatnyilag a sikerre, aminek sok oka van. Megint visszatérek oda, hogy amit mondtam, hogy a Fidesz őszinte párt, amivel én nem megdicsértem a Fideszt, tehát hogyha a hallgatók esetleg azt mondják, hogy micsoda elemző ez, aki itt hajbókol, akkor nem erről van szó.
Csak olvasta a programot.
Hanem olvastam a programot, és ebben már 96-ban le voltak írva dolgok, amelyek 2018-ra beértek, de már korábban is. De a 96-os programnak van még egy sajátossága, meg a 94 utáni Fidesznek, és ez a siker záloga, hogy kitűzi maga elé azt a célt, hogy nagy pártá kíván válni. A beszélgetésünk elején, amikor beszéltünk arról, hogy egy ellenzéki párt kellene, akkor ebben az is benne van, hogy annak az ellenzéki pártnak nagy pártot kell, nagy pártként kell megmutatnia magát. Amíg nem lát a választó, hogy olyan ambíció lenne az ellenzéki oldal bármely pártjában, ami 5-10%-nál nagyobb tartományba juttathatja el őket, addig a Fidesznek nyert ügye van. Mert addig ugyanis az ellenzék csak arra számíthat, hogy akkor összerakjuk továbbra is, ugye a 5%-ot, a 7-et, a 9-et, a 2-t, és akkor majd abból talán 6-8 párt szavazatából összejön egy többség. jelzem, hogy tudna azt kormányozni, de...
Jó, ez egy kérdés, hogy arról mit mond a politikatudomány, hogyha egy ilyen választási többség összejön, akkor mi van másnap? Mi szokott lenni másnap?
Hát először is vegyünk egy nagyon aktuális példát, Szlovéniát, amit nyilván a hallgatók kevésbé követnek, de azért a politológus szokott erre is figyelni, megnyeri a választást ott egy olyan típusú párt, mint mondjuk Orbán Viktor pártja, nevezzük ezt egy jobboldali pártnak, erősen bevándorlás ellenes párt. Kettő darab másik jobboldali párt is bejut a parlamentbe, hárman vannak így, de hárman sem tudnak elegendő mandátumhoz jutni, tehát nem tudnak kormányt alakítani. De nem tud kormányt alakítani az ellenfelük se, a baloldal, mert ott meg azt hiszem négy párt van, és akkor még van ráadásul kettő olyan párt, amelyik olyan ingadozó, van vagy 8 párt benne a parlamentben, ott is, és már nem az van, amit ön kérdez, hogy mennyi időt tudnának kormányozni, hanem mennyi idő alatt tudnak kormányra kerülni. Tehát lassan ide jutunk. Egyébként ez az egyik legnagyobb ütőkártyája a Fidesznek, azt hiszem, amikor ő a magyar közönséghez szól, hogy nézzetek körül. Ugye Spanyolországban hónapokon keresztül nem volt kormány, Csehországban hónapokon keresztül nem volt kormány, Hollandiában tudjuk, hogy van, úgyhogy évekig nincs kormány, Belgium dettó, Szlovénia dettó, nézzetek ránk. Mi pedig egy hónappal a választás után kényelmes többséget tudunk csinálni. Tehát arra a kérdésére pedig, hogy mennyi időt tudnának kihúzni, hát ez az, amit abszolút nem tudunk, mert ugye...
Sose próbáltuk.
Mert ugye 90 és 2006 vagy 2010 között ugye nagyjából az a képlet volt, hogy 3 kormánypárt, 3 ellenzéki párt, tehát egy ilyen viszonylagos egyensúly. Amikor 3 ellenzéki pártnál több van, és azok kerülnek kormányra, ott ez egy lutri, hogy mi történik. Még ha meg is tudnának egyezni abban, hogy kormányra kerülnek, akkor mi lenne a programjuk, mit mondanának az Európai Unióhoz való viszonyról, mit mondanának a bevándorlásról, mit mondanának a demokrácia kérdéséről. Az a minta van előttünk utoljára, amit Gyurcsány Ferenc szenvedett végig 2006 és 2009 között. Tehát, hogy gyakorlatilag, pedig akkor még csak egy darab baloldali párt volt, úgymond az MSZP, és mennyire gyötrelmes és hihetetlenül nehéz volt Gyurcsány Ferencnek a saját akkori MSZP-vel is megküzdeni, és nem tudott semmit megcsinálni. Most gondoljunk bele, hogy 5-6 pártból összeraknának egy ballip koalíciót, hogy az mennyi időt tudna hatalomban tölteni. Hát szerintem nem sokat.
Orbán Viktor képére formálódik-e a mai uniós politika? Egyre többen mondják, hogy Magyarországnak ebben, abban igaza volt. Mi korábban ezt rosszul láttuk?
Nyilvánvalóan ezt így kimondani nem lehet. Az egész uniós politika soha nem fog Orbán Viktor képére formálódni, már a 2019 előtti, mert hogy 19 után mi lesz, azt nem tudjuk. Az nyilvánvaló, hogy az unióban vagy az Európai Parlamentben lévő baloldali, liberális, zöld és kommunista pártok, tehát 4 pártcsaládot mondtam, ezek teljes és totális ellentétben állnak azzal a felfogással, amit Orbán képvisel. Tehát lényegében Orbán mögött ugye az Európai Néppárt bizonyos emberei vagy bizonyos pártjai állnak, illetve különböző euroszkeptikus pártok, mert ott is van egy ilyen pártcsalád, stb. Tehát itt inkább arról lehet beszélni, hogy a pártcsaládokon belül milyen erőeltolódások lehetnek 2019-ben, és növekedhet egyrészt az Európai Néppárton belül az Orbánhoz közelállóknak a szerepe, másrészt pedig a többi pártcsaládból, nem abból a 4-ből, amit felsoroltam, hanem a többiből Orbánnak szemmel láthatólag hívei vannak, sok híve van, tehát ez idézhet elő ugye egy erőeltolódást. Ezzel együtt is Orbán Viktornak a megítélése például a nyugat-európai sajtó jelentős részében az nagyon gyenge, vagy nem is azt mondom, hogy gyengem, nagyon elítélő, tehát vezető világlapok. Ha most a politikát úgy képzeljük el, hogy a sajtó nagy mértékben formálja, befolyásolja a politikát, akkor nem tudom én, a New York Times-tól a Politikóig és számos orgánumig itt Orbánnak a lehetőségei meglehetősen korlátozottak.
Viszont ott van benne, leírják, címlapon van, a konfliktusok kiélezésének technikája. Ez is, nem?
Igen, de általában ugye negatív kontextusban van a címlapokon, mint egy Erdogan, Putyin és a szokásos névsor egyik szereplője. Tehát azt kell mondjam, hogy a nyugatiak sem feltétlen úgy tekintenek rá, mint aki pozitív, vagy nyugatiaknak ez a része, amelyről beszéltem, mint aki pozitív konfliktusokat akar gerjeszteni. Viszont a nyugatiaknak, a nyugatiak balliberális részének a nagy problémája az, hogy igazából ők meg nem tudják, hogy hogy kell pozitív konfliktusokat gerjeszteni. Tehát szerintem ott van a legnagyobb kihívása a Nyugat-Európa vagy az Európai Unió előtt, hogy mit gondolnak Európa jövőjéről. Tehát hogyan képzelik ezt azon túlmenően, ugye, hogy a bevándorlás az egy szabad terület, ahogy az ENSZ is ugye megfogalmazta, az egy pozitív dolog, azt erősíteni kell. Nagyon érdekes kérdés például, hogy mit mond Nyugat-Európa arról a kérdésről, amit társadalmi integrációnak nevezünk. Tehát azért az egész 45 utáni Nyugat-Európában az nagyon fontos volt, hogy az individuális témákon kívül a társadalmakat mi köti össze.
De most azt a kérdést, hogy egy politikus mit mondjon a bevándorlásról, és az utána következő integrációról, ezt nem döntötték el a választók, amikor az erről szóló kampányban arra a politikusra szavaztak, aki azt mondja, hogy ebből ő nem kér? Mondhat ezután egy politikus bármi mást erről?
Hát mindent mondhat egy politikus. Magyarországon szavaztak meg egy ilyen pártot, de Nyugat-Európa számos országában nem szavaztak ilyen pártokra. Plusz az ön kérdése elvezet még egy fontos dologig, de ezt megint megnyithatnánk, de erre szerintem már nem lesz idő. Ez pedig, hogy a választásnak tulajdonképpen mi a szerepe. Mert én úgy látom, hogy Nyugat-Európában a választások szerepe egyre kisebb. Részben azért is, mert nagyon nehéz kormányokat alakítani, és gyakorlatilag az van, hogy egy megválasztott pártot vagy kormányt az első pillanattól kezdve meg akarnak buktatni, vagy sokszor illegitimnek tekintenek. Tehát az, hogy most megválasztották Orbán Viktort, ez azok számára, akik őt nem választották, meg nem jelent szinte semmit. És ez azért nagyon fontos kérdés, mert az egész 20. századon végigvonult az, hogy a választásoknak van egy ilyen tekintélyadó szerepe. Tehát aki a választást megnyeri, az mégiscsak valamilyen legitimációval bír. Amennyiben a választásnak nincs egy ilyen legitimációadó szerepe, akkor tényleg fölmerül az a kérdés, hogy egyáltalán a nyugati társadalmakban ez a fogalom, hogy legitimáció, ez pontosan mit is jelent. Mitől várják azt, hogy stabilitás legyen az ország? Mi szerepe van a legitimáció megteremtésében például egy kormánynak? És hogyha ezt összehozzuk ezzel a civil társadalom reneszánszal, akkor lehetséges, hogy ők erre egy olyan választ adnak, hogy a civil társadalom fogja valamilyen módon felülírni a kormányok vagy a választásoknak a szerepét. Tehát jó lenne, ha azt mondhatnánk, vicces talán, amit mondok, jó lenne, ha azt mondhatnánk, hogy csak a bevándorlásról szól a dolog. De még ennél is keményebb és ennél is súlyosabb kihívás van, a demokráciák értelmezéséről szól ez a dolog. Mit jelent 2018-ban a demokrácia?
Ez nem egyszerű kérdés, egy demokrata elfogadja, ha az ő nézeteivel szemben álló emberek számára kedves kormány van hatalmon, és betartja a szabályokat, pont.
De ne felejtsük el, hogy mi nem demokráciában élünk, hanem liberális demokráciában. És a liberális demokráciának a liberális pólusán állók, azok, például az, amit ő mondott, ők lehet, hogy ezt megkérdőjelezik. És azt mondják, hogy a liberális demokrácia az nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy védjük a kisebbségeket, védjük az emberi jogokat, védjük a bevándorlókat, és a többség zsarnoksága az pedig nem kívánatos dolog.
Ez tényleg hosszú lenne egy másik alkalommal. Csizmadi Ervin, köszönöm szépen, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatóját, politológust hallották az Inforádió arénájában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Most a rádióban felvételről hallották. Köszönöm a figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.